És te ki vagy? Mindenkinek van egy története, a sajátja, ami számára a legfontosabb, a legélesebb, a leghitelesebb. Mindenkinek a saját története az igazi, amit ha megoszt másokkal, talán segíthet, erőt adhat, bátoríthat, akár reményt közvetíthet vele. Jó napot kívánok, Csata Orsolya vagyok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Szombatonként jelentkező műsorunkban olyan emberekkel készült beszélgetéseket hallhatnak, akik nehéz helyzetekből, kilátástalan körülmények közül álltak fel, léptek tovább. Küzdelmeikről, reménytelennek tűnő harcaikról beszélgetünk, de szó lesz arról is, hogy ők honnan merítették az erőt, mi jelentette számukra a kapaszkodót. Maradjanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! A műsor létrejöttéhez támogatókra is szükség van. Partnerünk a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. A következő pár percben a Benedek Húsüzem technológusával, Blénes Judittal és vezérigazgatójával, Kovács Zoltánnal beszélgetünk egy benedekes termékről. A következő termék egy újabb sonka lesz, de ez egy más, egy különlegesebb. Mi az?
Igen, hát ezt ki kell így mondjuk, nem azért mondom, hogy egyáltalán lenne valamilyen etnikai problémám, de cigánysonka, és tényleg ez így hívják, tehát románul is must cigeneszk. Egy nagyon értékes sonka, amivel fehérkaraj és nyakaskarajnak a párosításával készül, tehát kötözzük, egy kötözött sonka, pácoljuk, előszeretettel esszük mi is, úgyhogy semmi gond nincs azzal, hogy ez a neve.
Egyébként mit javasolna mondjuk egy ünnepi asztalra, hogy az ember egyféle sonkát vásároljon, vagy többfélét?
Jó be a felhozatalunk. Mindenképp legalább háromféle sonkát párosítanék össze. Azért milyen szépen néz ki, amikor egy tányérra úgy vékony szeletekbe felszeleteljük és kirakjuk. Azért hadd áruljuk el a hallgatóközönségünknek, hogy itt van előttünk egy gyönyörű prospektus, amiben be van mutatva lesz felszeletelve minden.
Amiről jól meg is lehet kívánni.
Igen, gyönyörűen jól néz ki. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egyik legsikeresebb termékünk és elég régi termékünk ez a cigánysonka.
Köszönöm szépen. A Zoltán Gábor magyarországi íróval készült beszélgetés első részét a múlt héten hallhatták. Azóta eltelt egy hét. Most, hogy újra hallgattam a második részt, még erősebb és még sokkolóbb. Ugyanakkor érzem, mennyire fontos, hogy legyen egy hely, egy alkalom, ahol szépen nyugodtan kimondhatók ezek a mondatok, ahol figyelve egymásra feltehetők ezek a kérdések. Zoltán Gábor többek között az Orgia című könyv szerzője. Ha nem olvastátok, nem olvasták, nehezebb lesz belehelyezkedni a beszélgetésbe. A könyv 1944-45 telének történéseit írja le, amikor a nyilasok, zsidó és nem csak zsidó, fiatalok, nők, gyerekek, férfiak százait kínozták és gyilkolták meg Budapesten. A kérdés számomra az, hogy hogyan tudták ezt megtenni, hogy mi viszi rá az embert hasonló cselekedetekre. Azt gondolom, ha megértenénk, talán megakadályozhatnánk, hogy bármikor hasonló megtörténhessen. Hallgassátok meg a szerzővel készült beszélgetés első részét is, és ha tehetitek, olvassátok el a könyvet is. Köszönöm a figyelmet! Mennyire írt sokként az, amit találtál? Tehát, hogy
maximálisan.
Mert ezekkel az információkkal én el sem tudom képzelni, hogy lehetett, vagy mit lehetett kezdeni, mert azon túl, hogy az ember ír egy regényt, azon túl ezek megtörtént esetek. Tehát ezek a gyilkosságok, úgy, ahogy mondtad az elején, ott történtek a szomszéd házban néhány évvel azelőtt, hogy te születtél. Tehát, hogy lehet ezzel együtt élni, vagy egyáltalán hogy írt ez? Hogy tudtál ezzel kezdeni valamit?
Hát nagyon nehezen. Nagyon. És ráadásul össze voltam vele zárva, tehát hogy ezek olyasmik, amiről többnyire másnak nem is tudtam akkoriban beszélni. Nem lehet, tehát olyan súlyosak. Tehát nem mondhatok el ilyet. amikor néha mégis megoldódott a nyelvem, és mondtam ezt, azt akkor hát többnyire hamar észrevettem, hogy ezt nem szólt. Nem viselik
Miért?
El. Nem viselik el. Egyszer volt olyas valaki, aki történetesen kapcsolatban állt az általam kutatott ügyek résztvevőjével. Tehát ilyen értelemben érintett volt, szemtanú. Elmentünk, hogy beszélgessünk, elmondjuk egymásnak a dolgokat. Egy idős barátom csak azt mondta, hogy Gábor, ne, itt hagyjuk abba. Szóval ez ilyen. De azért az magyarázatul szolgál, hogy lehet elviselni. Ezt mondom, hogy ott vagyok a papírokkal együtt, és nem egyszerűen olvasok és befogadok, hanem közben el is döntöm azt, hogy ez az információ kellhet, nem kellhet. Ez már egy munka. És utána, hogyha azt látom, hogy kell, akkor be kell gépelnem, és akkor arra figyelek, hogy viszonylag hibátlanul begépeljem, tehát így elvégzek egy munkát. És tulajdonképpen ez a munkavégzés, ez átsegít. Tehát ez kicsit olyan, mint hogyha valaki a legszörnyűbb témájú képet festi, akkor az is egy munka, hát nem szörnyűködik rajta, hanem kikeveri a színeket és fölrakja. Hát valahogy így. De az lehetséges, hogy ez megváltoztatott engem, és nem feltétlenül az előnyömre. Hát erről a környezetem tudna mesélni, meg akik kapcsolatba kerülnek velem. De még valamit hagy mondjak el, és ez lehet, hogy nem fog túl jól és szimpatikusan hangzani sokak számára. De ez a helyzet. Tehát, hogy rám a kortárs közélet már a rendszerváltás után elkezdett nagyon rosszul hatni. Hogy megjelentek a skinheadek, hogy elkezdtek hangosan zsidózni. Hogy elkezdtek durva szavakat használni. Az az igazság, hogy ez már a rendszerváltás tájékán megjelent. És ugye nem voltunk hozzászokva, mert ha nem is teljesen, de ettől azért megvédett a diktatúra. És akkor meg ugye nagyjából szabad lett. Úgy tűnik, így visszagondolva, hogy folyamatosan, évről évre több lett a gyűlölet, durvábbak a szavak. És kiszélesedett. Tehát, hogy a skinheadek perifériális jelenségek voltak. De ez a gyűlöletbeszéd, ahogy mondják. A gyűlöletnek mindenféle jelensége, a megfélemlítés, az egyre általánosabb lett, és egyre nyíltabb, és egyre vállaltabb. És volt például olyan, mostanában nem sokat beszélnek róla, egy politikus nő, aki európai parlamenti képviselő lett az akkori Jobbik színeiben, valami egészen csúnyát mondott. Utalva politikai ellenfeleinek zsidó származására és a zsidósággal együtt járó testi körülményekre. Tehát, hogy valamikor 2000 után a közéletnek ennyire magas szintjén is lehetett ilyet csinálni, sőt, nagyon népszerűvé lehetett ezáltal lenni. Egy igényt elégített ki, aki ilyesmit csinált. Ez engem annyira megviselt, hogy tulajdonképpen a mindennapi életem terhelté vált. Aztán ehhez jött még sok minden más, például a munkanélkülivé válásom, ami hát összefüggésbe kell hozni a közélettel, annak ellenére, hogy én nem politikai műsorokat csináltam, hanem idézőjelek között művészkedtem. Még nem említettem, hogy nem csak levéltárakban kutattam, meg könyveket olvastam, hanem a sajtót is. A 30-as, 40-es évek sajtóját. Tehát egyrészt azt, ami előkészítette a 44-45-ös történéseket, meg annak a feldolgozását. Tehát ugye elindultak a népbírósági eljárások, perek, stb. És aztán tartottak 45-től hát valameddig az 50-es években. Tehát, hogy ez így egy viszonylag hosszú időszak, mondjuk 20 év sajtója, és annak a nyelvezete is elég sok kellemetlenséget tartalmaz, durvaságot. De most távol álljon tőlem a szándék, hogy azt mondjam, hogy ez ugyanaz, mint amit 2000-es évek elején a magyar lapokban olvasni lehetett, mert azért nem egészen. De nagyon nagyfokú hasonlóság mutatkozott benne. Tehát, hogy azért nem áll annyira távol, amit egy 44-es sajtótermékben olvashat az ember, attól, amit egy mai, vagy amikor dolgoztam az orgiát, mondjuk 2012-es, 2013-as újságban, vagy internetes bejegyzésben, kommentekben olvashatna az ember. Tehát például ez, amit most így szóba hozok, tehát a kommentek világa, nyelve, az azért már elég közel került ahhoz. Úgyhogy ez kicsit olyan, mint a méreg ellen méreg kérdése, amikor valakit megmar a mérges kígyó, és akkor kígyó méreggel mentik meg az életét, amit előtte gondosan lefejtek, tehát hogy határozottan működött úgy is nálam a dolog, hogy a 44-45-ös rémségekhez menekültem a saját korom számomra nehezen elviselhető rémségei elől. Még egy analógiát hadd hozzak, hogy feltűnően sok történelmi dokumentumfilmet lehet látni a tévéken, az úgynevezett okos tévéken. Itt ilyen Spektrum, Nat Geo. És ezeket én is szoktam nézni, van úgy, hogy ugyanazt az eseményt már ötödik feldolgozásban is megnézem. És tudom, hogy sokan vannak így, bár olyanok is, akik megúgyják, vagy irritálja őket. Egyszer csak rájöttem, hogy miért jó ezt nézni. Bármilyen rémes dolgot mutat be egy ilyen második világháborús dokumentumfilm, ezt legalább tudom, hogy mi lett a vége. Hitlert legyőzték. Mussolinit is legyőzték. Azt meg, hogy most mi történik, azt nem tudjuk. Hát talán nem kéne ennyire direkten politizálni, de lehet, hogy a végén Putyin győz. És akkor mi van? Szóval, hogy azért tulajdonképpen bármennyire rettenetes is, amit az ember egy levéltárban kibogarázhat, mert az. A végén be lehet csukni az aktát, vissza lehet adni a dossziét, és ki lehet sétálni.
Értem. Kérek elnézést a hallgatóktól, nézőktől, mert hogy nem mondtuk el, hogy az orgia tulajdonképpen 44-45 tenén történteket írja le, amikor a te környezetedben a gyakorlatilag kivégeztek hány embert? Rengeteg embert, rengeteg zsidót. És hogy bennem még az is felmerült, az a kérdés is, hogy szerinted történt ennek valamiféle szembenézés, valamiféle próbálta megérteni, hogy mi történt abban a korban a mai élő ember, egyáltalán foglalkozott vele, vagy a könyved indított el egyfajta ilyen beszéljünk róla, beszéljük ki, vagy jobbnak látják az emberek, hogyha említetted is a jótékony homályt egy korábbi mondatodban. Tehát, hogy látod te, túl sok volt a kérdés, tudom, de hogy történt-e valamiféle feldolgozása ezeknek az eseményeknek?
Nagyon nem szeretném, ha olyan látszat keletkezne, hogy én elítélem a környezetemet, vagy bárkit, hogy tudatlan, hogy nem akar tudni, hogy nem akar szembenézni. Ennek nagyon komoly történelmi okai vannak. Hát mindenek előtt a diktatúra. Például, hogy egyszer én végig gondoltam azt, hogy a náci Németországnak volt 3 örököse. Kelet-Németország, Ausztria és Nyugat-Németország. És eltérő pályán élték az életüket. Egyik országgal kapcsolatban se lehet azt mondani, hogy tökéletes minden részletre kiterjedő szembenézés történt meg. Mert világos, hogy nem. De leghamarabb ugye nyugat-német területen indult ez be, és ott jutottak legtovább. Azután jön Ausztria, és legvégül a volt NDK. Ugye Ausztriában csücsültek a szovjetek 55-56-ig. Hát abig ott voltak értelemszerűen, nem nagyon működött ez a szembenézés. Az NDK-ba se. És milyen erősek most a neonácik ott. Tetszik vagy nem tetszik, mindenek előtt az Amerikai Egyesült Államok, meg a nyugati szövetségesei teremtették meg a feltételeit annak, hogy ez a szembenézés beinduljon. De nem csak ők, hanem a gazdasági sikerek. Az, hogy a nyugatnémetek szükségképpen szembesültek azzal, hogy megcsinálták németként a háborút, és rendesen elvesztették. Tehát ott nem volt mese, hogy azt elvesztették, azt nem lehetett kimagyarázni. Mindent bevetettek, és így is elvesztették a háborút. Csak elindultak egy másfajta, egy demokratikus úton, és meghökkentően hamar gazdaságilag sikeresek lettek, és elindultak fölfelé. És tehát, hogy háború nélkül, fasizmus nélkül is lehetett boldogulni. Azért ez egy nagy tapasztalat. Tehát, hogy így lehet szembenézni. Ez később és lassabban indult be Ausztriában, de beindult, és tudomásom van róla, hogy hihetetlenül messzire jutottak. Hát az NDK-ban meg sokkal kevésbé. Mi történt Magyarországon? És a hozzá hasonló helyzetű országokban. Soha nem következett be az a felismerés, hogy mi csináltunk valamit, és a tetteink következtében veszítettünk. Ezzel úgy nem kellett szembenézni, mint a németeknek, vagy meg lehetett magyarázni a dolgot, hogy mások csinálták velünk. Ez az egyik. Mint ahogy 89-ben se kellett azt tudomásul venni, hogy az, ami itt történt, az nem működött. És valami mást kell. És ha áldozatokat kell hozni, akkor áldozatokat kell hozni, de mást kell csinálni. Tehát, hogy semmilyen oldalról nem voltak meg a feltételei annak, hogy belássuk, hogy nem volt jó, ami volt, másrészt viszont, hogy sikerek is lehetségesek. Tehát elmaradtak a sikerek is. Tehát ilyen szempontból nagyon megértőnek és nagyon türelmesnek kell lenni magunkkal, meg a minket körülvevő emberekkel, mert azt a sikert azt nem kaptuk meg, mint amit a nyugatnémetek megkaptak. Az óriási befektetett munka, meg a presszió eredményeképpen. Maguk a tények pedig azért részben el is voltak zárva. Tehát, hogy nekem mondta egy idős történész, levéltáros nő, aki ott dolgozott az országos levéltárban, tudták, hogy melyik teremben vannak azok a nyilaskeresztes belépési kartonok, amelyeket én éveken át tanulmányoztam. De oda nem mehettek be. Tehát azt a belügyiek egyszer nagykegyesen bevitték oda, és csak a főnökök, kiválasztott emberek mehettek be. Tehát, hogy az, amit én 2010 után kutathattam, és igazából állandóan változó körülmények között, mert nem volt igazából katalogizálva, azt az akkoriba csinálták meg, ömlesztve volt az egész. Szóval, hogy korábban ezt akárki nem is csinálhatta volna. Tehát nem okolhatók a történészek, hogy nem dolgoztak, vagy nem vették észre a problémát. Egész egyszerűen a rendszer ezt nem könnyítette meg. Sőt, némi neműképpen nehezítette is. Szóval azért ez egy elég bonyolult kérdés. És akkor ráadásul még ott van, hogy tényleg nehéz az embernek rászennie magát, hogy megtudja, hogy mi történt, mert akkor fölvetődik a kérdés, hogy ennyire bizonytalan az ember élete a világban, ha ilyesmik megtörténhetnek. Hát akkor hogy élünk? Hogy legyenek gyerekeink? Tehát ugye Márai mondja, hogy tudomásul venni a minden következményével. Tehát, hogy ha minden következményével tudomásul veszük ezeket a dolgokat, akkor nem biztos, hogy tudunk tovább élni, tehát, hogy valahogy egy kicsit vissza kell magunkat butítani újra meg újra, hogy egyáltalán aztán még tovább éljünk a következő napon is. Úgyhogy hát én megértő vagyok. Ez persze nem változtat azon, hogy hát amikor tudatosan a gyilkosokat, agresszorokat mentegetik, és azokkal azonosulnak. De hát azért ilyen is van. Egyébként tőlem az is távol állt, hogy na majd én teszek érte, hogy megváltozzon a helyzet, és elősegítem a szembenézést. Én nem akartam ilyen értelemben hatni az emberekre, magamra akartam hatni, meg elmesélni valami történetet, és írni egy olvasható könyvet. És írás közben még csak abban se voltam biztos, hogy lesz kiadó, és kiadja, és lesz olvasó. Nem volt ez olyan evidens. Nem volt rá megrendelésem. Na szóval, ehhez képest az, hogy ez foglalkoztat olvasókat, és hat, nem túlságosan széles körben, de hat valamennyire, az tulajdonképpen sokkal több, mint amit vártam és elképzeltem. Ez a helyzet, hogy...
És tegyük hozzá, azt mondod, hogy türelmesnek kell lenni, de hogy a szembenézésre elsősorban nem azért van szerintem szükség, hogy most itt aki bűnös, azt így utólag elítélhessük és gyűlölhessük teljes szívünkből, hanem hogy valamilyen módon elkezdődjön egy feldolgozás, és nem utolsó sorban, mint hogyha ezekből nőne ki az ilyen feldolgozatlan tényekből nőnének ki az újabb, te is említetted például a skinheadeket, vagy a neonáci mozgalmak, vagy a fasizmus, vagy egyáltalán ezek a megszépített gondolatok, amiket hozzáfűznek ezekhez a történetekhez. Nem?
De. Igen. Hát... lehetséges, hogy lassan-lassan igenis javul a helyzet. Nem tudom. Ezt én igazán nem tudom megítélni. És hát Nagyon korlátozott az, amit az irodalom vagy az író tehet. Múltkor éppen itt egy ilyen közéleti vitában fejtette ki, roppant maga biztosan egy esztéta, hogy ezen a terepen, a holokauszt megismertetéséhez nem nagy regények, hanem népszerű tévésorozatok kellenek. Ez igaz, mert Nyugat-Németországban is egy amerikai tévésorozat ismertette meg a holokausztot. Nem a nagy német írók, hanem a Holokauszt című filmsorozat. De hát ezt tudomásul veszem. Én regényt írtam meg, utána még egy-két könyvet. Nem zárkózom el attól, hogy ha értelmes munka kínálkozik erre, akkor esetleg részt vegyek tévésorozat megírásában is. De hát ez minden szempontból rendkívül nehéz lenne. De az esztétának bizony igaza volt, tehát hogy nem egy vagy két regény fogja a dolgokat helyre tenni. Egyébként ebben is nagyon gyorsan, nagyon igazságosnak kéne lenni, hogy de hiszen azokat már megírták, tehát hogy voltak már ilyen irodalmi művek, nagyon jók is. Tehát, hogy ezek megvoltak, meg sőt, filmek is voltak. Tehát, hogy lehetséges, hogy minél többnek kell lenni, meg minél jobbnak lenni, meg mindenkor jó, hogyha hozzáteszi a magáét. És akkor még ott van az a jelenség is, hogy bizonyos fajta módon nem is lehetett volna a kezdet-kezdetén rögtön a háború után beszélni ezekről az eseményekről. Ezt abból lehet tudni, hogy hány íróba folytották be a szót. Magyarországon is, meg külföldön is. Tehát egész egyszerűen a közönség, a szerkesztők nem tűrték el.
Még eszembe jutott egy kérdés, és el ne felejtsen, bocsánat, hogy amikor olvasom a könyved, akkor mindig felmerült bennem ez a kérdés, hogy vajon te próbáltad ezeket az embereket megérteni, vagy szóval, hogy olvastam és próbáltam én megérteni, hogy elmennek vasárnap misére, és utána visszamennek abba a házba, és folytatják tovább a kegyetlenkedéseiket, amelyek nem csak egyszerűen megvernek egy embert, hanem már kélyes élvezettel végzik ezt. Tehát, hogy mi teszi az embert ilyenné, vagy helyzet váltja ki, hogy valaki ilyenné váljon. Mert azt hiszem, hogy nem mondhatjuk azt, hogy ott akkor azok az emberek ilyenek voltak is, kész. Ez egy zárt közeg, több ilyen nincs,
nem lehet. Én ezen nagyon sokat gondolkoztam, és említettem korábban, hogy réges-régen egészen fiatalon érdekelt a pszichológia is. Aztán hosszú évtizedek kimaradtak, újra kezdtem ezzel foglalkozni, sok mindent elolvastam, és arra jutottam, meg rátaláltam azokra a szerzőkre, akik ezt előttem megfogalmazták, hogy az ember végül is ilyen. Hogy ilyeneket csinál. Miközben mi most beszélünk, a világ más tájain, távolabbi, közelebbi tájain, ilyesmik történnek, mint ami az orgiában is olvasható. Nem pont így, de mondjuk hasonlóképpen. Igazából az szorul vizsgálatra, az szorul magyarázatra, hogy amikor nem teszi ezt az ember, mint egy közösség tagja, vagy egy egyén, akkor miért nem? És hát a kultúránk miatt, a civilizációnk miatt. Itt Európában az úgynevezett zsidó-keresztény kultúrkörben hát ezek a vallások tettek nagyon sokat az ember viselkedésének finomításáért. Bibó István írja gyönyörűen, hogy Jézus személyisége, Jézus tanításai. Tehát, hogy ezt be kell kalkulálnunk, hogy van egy nagyon erős neveltetésünk, ami visszatart az erőszakos késztetéseink kiélésétől. És ez állandóan hat ránk. Hogy miért nem mindig? Azért, mert vannak olyan helyzetek, amikor úgy érezzük, hogy fel vagyunk mentve a jó viselkedés parancsa alól. Hogy most nem vonatkozik ránk az, hogy ne ölj. Ugye? Mert az van mondva, hogy ne ölj. De hogy van, amikor ugye azt hiszük, hogy lehet ölni? Sőt, kell. Sőt, jó. Mi ezt elhittük, akkor már el is kezdjük élvezni a dolgot. Na most ez a háborús uszítóknak, legyenek bár tisztán politikai személyiségek, vagy legyenek vallásiak, ez nem kis munkájába kerül, hogy az embereket meggyőzzék, hogy nem érvényesek ezek a szelídségre vonatkozó parancsok, hogy az nem az embertársam. Mondjuk egy ilyen katona, egy idegen országban, egy kiszolgáltatott emberben, mondjuk egy nőben, nem azt kell, hogy lássa, hogy ez egy embertársa, hogy olyas valaki, mint a saját anyja, vagy testvére, vagy lánya, hanem hogy ezt meg lehet ölni, vagy előtte még egy kicsit meg lehet kínozni, meg lehet erőszakolni, és ez így rendben van. Szóval ez nem magától van, hanem erre felhatalmazzák a politikai és vallási vezetők. Ezzel tulajdonképpen hát kitörlik a kultúrát, és az ember megkönnyebbül, és visszajut az eredeti formájához, ahogy hát biológiai lényként kialakultunk. Mert biológiai lényként természetesen hát egy horda tagjai vagyunk, és a hordán belül vannak a jók, a hordán kívül mindenki rossz, és mindent meg lehet velük csinálni. Hát ez tulajdonképpen fájdalmas, de hát így működik. Így működik, és tulajdonképpen ettől van az, hogy amit ki is emelsz, hogy az egyik pillanatban ugye szenteskedünk, vagy mi is veszünk részt, a másikban pedig gyilkolunk, ugye, hogy az nem mi vagyunk, akit gyilkolunk, akivel kegyetlenkedünk. De hát természetesen nem ez van a kultúránkban. Nem ez van a vallásokban, amelyek alapján szocializálódtunk. Egy kicsit át kell billenteni a dolgokat, és akkor már lehet úgy is.
Befejezésként muszáj megkérdeznem, hogy hiszel abban, vagy lehet, hogy másképp kellene fogalmaznom, de ez most a legkényelmesebb, hogy hiszel abban, hogy dolga van az értelmiségnek abban, hogy ezeket hát esetlegesen észlelt, csírájában észlelt ilyen jellegű úszításokat megállítsa, elfolytsa, felemelje a hangját ellene bármilyen módon?
Hát most zavarba hozol, mert nekem ezzel a fogalommal, hogy értelmiség, már fiatal koromban is bajom volt. Tehát olyan sok hülyeséget csináltak mondjuk az akkori értelmiségiek. Annyi mindenbe beleszóltak. Nem mindig rosszul, de hát hol jól, hol rosszul, ott fontoskodtak. Szóval, hogy attól, hogy az ember valamennyire tanult, meg tagjává válik valamilyen közegnek, tudományos művészeti közegnek, hát még nem válik egy felkent személyé. És az nagyon fontos, hogy ma már aztán tényleg szembe kell vele néznünk, hogy semmiképpen sem egy egységes rendnek, vagy hogy is mondjam ezt, céhnek a tagja. Se egy országon belül, se nemzetközileg. Tehát egyetemeken is annyi hülyeséget tanítanak. Attól, hogy valamilyen egyetemi körökben elfogadott fogalomra kezdünk hivatkozni, és azt mondjuk, mit tudom én, hogy orientalizmus, csak hogy mondjak valamit, hogy ahogy az orientalizmus elmélete is mutatja, ez a dolog így helytelen. Hát attól, hogy Edward W. Said megalkotta az orientalizmust, és a nevében hivatkoznak rá, attól az nem feltétlenül válik igazzá. Sajnos nem vagyunk egyek, írók, mérnökök, se egy adott nyelvi közegen belül, tehát hogy magyar írók, magyar orvosok, magyar mérnökök, se a nyugati ember, de az egész világ úgy általában nem. Tehát sokkal inkább egyéni kihívás. És nem kerülhető meg. Elnézést kérek, hogyha most nagyon bölcselkedőnek tűnök, de nem kerülhető meg az embernek a saját magán elvégzendő munkája. Tehát nem másokat kell megmenteni a rossz gondolatoktól, meg a rossz cselekedetektől, hanem saját magunkat, ha lehet. Nem mindig sikerül. Tehát, hogy én magam próbáljam végig gondolni, hogy nem beszélek-e éppen hülyeségeket, és próbáljam meg elkerülni. Én mostanra nagyon óvatos lennék azzal, hogy én osszak ki másokat, meg mondjam meg, hogy mit csinálhatnak, mit nem csinálhatnak. Ha mégis belecsúszok, akkor hát tényleg csak reménykedni lehet benne, hogy nehogy értelmetlenségeket kövessek el, vagy követtem volna bármikor is. Szóval én nagyon óvatos lennék az értelmiség feladataival és kötelezettségeivel szemben. Érthető ez?
Uh-huh. Igen. Köszönöm szépen.
Én köszönöm, Uasi. Köszönöm, hogy hívtál. A legjobbakat.
Neked is.
Ez volt az És te ki vagy eheti adása. Köszönöm, hogy velem töltötték ezt az órát. Találkozunk egy hét múlva. Munkatársam Csiszer Árpád nevében is kívánok további szép napot. A műsort támogatta a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. Viszont hallásra!